Most vennénk egy felajánlást az Ariel szolgálat számára.
Also give you a rabbi story before the questions, the one afterwards.
És a kérdések előtt mesélnék nektek egy rabbinikus sztorit, viccet vagy történetet.
Just as a reminder, I mentioned that we pull out this Bible teaching magazine.
Említettem, hogy van ez a magazinunk, amiben a Bibliát tanítjuk.
It's available for your charge.
Ez ingyenesen megkapható, ha szeretnétek.
You find these Aria brochures on the table.
És látjátok ezeket az Aria szórólapokat is.
They have different versions of this magazine.
Különböző verziókban lehet megkapni ezt a magazint.
If you want a hard copy like this, in the brochure there's a place for your full name and address.
Ha nyomtatott állapotban szeretnétek, akkor a címeteket kell megadni.
It's also available as an email if you prefer it as an email.
De ha valaki e-mailen keresztül szeretné megkapni, és ezt részesíti előnyben, akkor csak ezt az e-mail címét kell megadni ott a brosúrán. És ott helyezzétek el az asztalon a címeteket. A kérdések előtt itt a történet.
No more from hell.
That's the second one. Here's the first one. There was a rabbi who had a small synagogue in New York City.
Van egy rabbi, akinek van egy kis zsinagógája New York városában.
He was an orthodox rabbi.
Ez egy ortodox rabbi.
He knew his Hebrew scriptures well.
Nagyon jól ismeri a héber írásokat.
Never knew anything about the New Testament.
Soha nem hallott semmit az Új Szövetségből.
Because the synagogue was small, he was paid enough to meet all his monthly requirements.
És kicsi volt a zsinagóga, de elég volt számára, hogy a havi szükségeit fedezze.
But never had any money left over.
De soha nem maradt semmi plusz pénze.
His great desire to visit Israel, but never had the money to go.
És nagy vágya volt, hogy egyszer meglátogassa Izraelt, de soha nem sikerült eljutnia.
So one day a contribution came to a synagogue designated for the rabbi to take a one-month trip to Israel.
És egyszer megérkezik egy adomány a zsinagógába, avval az utalással, hogy ez a rabbinak az izraeli útját, egy hónapos útját támogatná Izraelbe.
There's not the money there to bring his wife with him.
És arra is még volt pénz, hogy a feleségét magával vigye. Tehát úgy esett, hogy ő is vele megy Izraelbe, mondja neki. És a felesége így válaszol. Hogyha elmegyek veled Izraelbe, akkor anyámat is vinnem kell. És a rabbi azt mondta, hogy hát tudod, hogy ez nem egy jó ötlet.
Let's be honest, your mother and I just don't get along.
Tehát, hogy igazán legyünk őszinték, az anyád és én nem nagyon jövünk ki egymással.
Every time she comes over to visit, we have usually one argument, sometimes even two arguments in one day.
Naponta van vitatkozás, minimum egy, de néha több is.
We'll be in Israel for 30 days.
És 30 napig lennénk Izraelben.
That's going to be 30 up to 60 arguments.
Ez legalább 30-tól 60 vitatkozást jelenti.
This is not a good idea.
Ez nem jó ötlet.
His wife responds.
Feleség így válaszol.
If I go to Israel and I bring her, I'll never hear the end of it. If I go to Israel and not bring her, I'll never hear the end of it.
Tehát, hogyha én megyek Izraelbe és nem viszem őt el, akkor nem hallom a...
She'll complain and drive me to an early grave.
Ja, hogy mindig ezt fogom hallani, igen, hogy nem jöttél velem, és csak vitatkoznak ezen a dolgom.
So to keep peace in the family, just go by yourself, that's fine with me.
És az asszony azt mondja, hogy ha csak hogy béke legyen a családban, okay, menjél te el, én rendben leszek.
But from here come with you, I'll have to bring my mother with me just to keep peace in the family.
De hogyha én veled megyek, akkor az anyámat is vinnem kell.
Rabbi says, well, I don't want to go along, so bring her with you, I'll find a way to live with this.
És ha végül a rabbi beadja a derekát, hogy nem akar egyedül menni, el akarlak téged vinni, tehát akkor találjuk meg a módját, hogy működjön, és ahogy utaznak Izraelben, északról délre,
At the midpoint of the tour, they arrive into Jerusalem.
És a túra közepén érkeznek meg Jeruzsálembe.
And while they're in Jerusalem, his mother has a heart attack and passes away.
És Jeruzsálemben az anyukának szívinfarktusa lesz és eltávozik az élők sorából.
Has to figure out how to get the body to New York, back to New York City.
És hát azon töprengenek, hogy hogyan vigyék vissza a testet New York városába.
New York has a very large Jewish community and a very large Jewish cemetery.
New York. Yeah. New Yorknak nagyon nagy zsidó közössége és nagy zsidó temetője van.
And his family on several plots.
És hát a családnak számos helye van ott.
So the American consulate to see what he had to do.
És hát nézik, hogy mit tehetnének ez ügyben.
And they gave us some bad news.
És rossz híreket közölnek vele.
And they told him there was so much government stuff in this country, it'll be very expensive.
Hogy annyi ilyen kormányzati intézkedés szükséges ehhez, hogy ez így nagyon drága lesz.
It'll cost you about $30,000.
30,000 dollárba kerülne mindez.
A rabbi, she's a Jewish woman. That means she can be buried right here in Jerusalem.
De hát azt mondják neki, rabbi, hát ez egy zsidó asszony, miért nem temetjük el itt Jeruzsálemben?
And that only cost about $3,000 and save a lot of money.
Ez mindössze 3,000 dollárba kerülne, így egy sok pénzt meg tudná spórolni.
The rabbi started to think about this for a few minutes.
És a rabbi egy pillanatig gondolkodóba esik.
And finally says, no.
És aztán a végén ezt mondja, nem, erről szó sem lehet.
Whatever the cost is, I want to send the body back to New York.
Bármibe is kerül nekem ez a dolog, én a testet szeretném New York városába visszaszállítani.
I find a way to pay for it later.
És majd valahogy a kifizetést később megoldjuk.
And the consular worker said, you must really love your mother-in-law to put up this expense.
És a tanácsadó azt mondja, hogy hát te valóban nagyon szeretheted az anyósodat, hogy ezt mind rászánod, ezt a sok pénzt.
You'll be in debt for a very long time. You'll be owing a lot of money for a long time.
Tehát, hogy adósságokba vered magad hosszú időre így.
And the rabbi says, that's not really where I'm coming from.
És a rabbi azt mondja, hogy igazán nem ez az oka ennek a dolognak.
It's just that I remember a story.
Igazán az emlékeimben motoszkál egy történet.
I don't know why I know the story.
Igazán nem is tudom, hol hallottam ezt a történetet.
Maybe years ago somebody told me the story.
Lehet, hogy évekkel ezelőtt mesélte nekem valaki.
Maybe I read about it somewhere.
Lehet, hogy olvastam valahol.
I don't know why I know the story.
Nem is tudom, hogy miért tudom, vagy ismerem ezt a történetet.
I know the story of a man who was buried in Jerusalem.
Van egy történet egy emberről, akit eltemettek Jeruzsálemben.
Then 3 days later he came back to life.
De harmadnapra föltámadt és ismét élt. Ezt nem tudom, ezt nem kockáztathatom meg.
Okay,
megnyitjuk a lehetőséget kérdések számára.
Okay, we'll skip the first question. We've got the second question. It's the second question.
Kihagytuk az első kérdést, és mindjárt a második kérdéssel folytatnánk. Igen?
A kérdésem az a megkenéssel kapcsolatos. Igen. Szó volt arról, hogy Arimátia Józsefnek és Nikodémusra nem volt vér megkenni az Jézus testét. Azt tudok, utána megpróbálták vasárnap, de nem sikerült, mert már föltámadt. Van egy történet Máriáról, aki ő azt mondta az Úr Jézus, hogy ő előre a temetésen előre megkente a testemet, amikor ezt a haladástom szerencét ugye föltörte. És azt is mondta, hogy amikor az evangéliumot hirdetik, akkor mindig hirdetni fogják az Úr testét.
Jó, most ideig lefordítom ezt szerintem.
Jó.
Eddig ment aztán.
My question is concerning to the embalming. We said that Joseph and Nicodemus didn't have enough time and the ladies wanted to do it later. But there is a story about another Miriam who embalmed her for his death. And the Gospel says this will be always proclaimed whenever we read the Gospel. And next point.
Again.
És sosem értettem ennek a jelentőségét, illetve hogy mit jelent ez, hogy ugye látszik, hogy az Úr Jézus nagyon nagy jelentőséget tulajdonított ennek, hogy Mária akkor, ugye, nem hiszem pontosan, hogy a könnyeivel öntözte, és a megkente a testét előre a temetésére. Biztos, hogy tedd az összefüggést, és ez összefügg az evangéliummal.
Igen, és
a kérdés az az, hogy látja a funkcióban ennek a jelentőségét, előre megkedésnek, és ez mit fejez ki?
És neked több question.
Hát, mi a bet?
I have never understood the importance of this embalming, but Miriam did before his death. And is there any connection? Because Jesus emphasized very much this kind of embalming.
Well, it was not a literal embalming because he wasn't dead yet.
Tehát az nem egy ilyen szó szerinti olyan megkenetés volt, amit a halálkor tesznek, ugyanis nem volt még halott.
But she was the Mary who was the sister of Martha and Lazarus.
Ő az a Mária volt, aki Lázárnak és Mártának volt a testvére.
She was the one that sat at the feet of Jesus learning from him.
És ő volt az, aki Jézustól tanulni akart, és tanult. A lábaihoz ült ezért.
And therefore she understood something the apostles themselves did not understand.
És ezért ő volt az, aki valamit megértett, amit az apostolok sem értettek meg.
And that's the program of death and resurrection.
És ez a halál és a feltámadás programja.
So the apostles did not understand that, the other woman that walked with him did not understand that.
Tehát az apostolok nem értették meg, a többi asszony nem értette meg.
But Mary did. Mary, the sister of Martha, did understand.
De Márta testvére Mária megértette.
So she knew he would die, and she also knew he would be resurrected.
Tudta, hogy meg fog halni, de azt is tudta, hogy föl fog támadni.
And so among all the women that went to the garden tomb, she was not one of them.
És látjuk, hogy az asszonyok mennek a sírhoz, de ő nincs köztük.
Because she knew what was going to happen, the others didn't.
Mert ő tudta, hogy mi fog történni, de a többiek nem.
So she symbolically embellished him with a very expensive perfume that probably was saved for the wedding night.
Ő egy szimbolikus cselekedetet hajtott végre, hogy ebben a nagyon drága olajjal megkente őt a halálára.
But she did in advance. It was not a true embalming, because God's done one after the day.
De valójában, tehát ez nem egy igazi bebalzsamozás, amit egy megholttal tesznek.
Question?
Kérdés? Tessék, van
a csinál. I think it is important to mention what is happening in the invisible world during three days. So what did Jesus do during this time?
Tehát mit tett Jézus a három nap alatt?
What we have is what we meet in the epistles.
Olvasunk erről a levelekben.
Now he told the man who became a believer that today they'll both end up in paradise, which is located in the Abraham's bosom site of Sheol.
Ugye az egyik embernek utalt rá, akit vele együtt megfeszítettek, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, ami a Sheolnak a hívők számára fenntartott része volt ekkor.
And besides announcing that the atonement was now made for those who were believers in the Abraham's bosom.
És az engesztelés mindazok
not yet or
he made a proclamation that now.
És tesz ez alatt a három nap alatt egy bejelentést mindazoknak, akik itt tartózkodnak, hogy elvégeztetett és rendelkezésre áll a feltámadás.
Mostly made a proclamation for specific spirits on the other side of Sheol.
És a Sheolban levő specifikus lényeknek, démonoknak vagy gonosz angyaloknak tesz egy másik kijelentést.
Not to all the spirits, but the spirits that were disobedient in Noah's day.
Nem minden ilyen gonosz angyalnak, hanem azoknak, akik Noé napjaiban engedetlenek voltak.
If he's dealing with human spirits, this would be a proclamation made to Noah's generation.
Ez itt a Noé generációval foglalkozik, és nem emberi lényekkel.
But more likely it has to do with the angelic spirits of Genesis 6 verses 1 to 4.
Hanem olyan angyali lényekkel, akik az 1 Mózes 6-ban találhatóak.
Now, in Genesis chapter 6 verses 1 to 4, Satan as many of his angels take on human form.
1 Mózes 6-ban Sátánnak az angyalaiból sokan emberi formát öltenek.
When angels become visible, they always appear as young men.
És az angyalok, mikor föltűnnek, mindig kizárólagosan úgy tűnnek föl, mint fiatal férfiak.
Yet they intermarry with human women.
és házasságra léptek nőkkel, asszony nőkkel.
And what they produced was neither human or angelic.
És ami ebből keletkezett, az nem is emberi, de nem is angyali volt.
But a race called the Nephilim.
Hanem egy olyan faj, amit Nephilimnek hívnak.
A Hebrew that means a race of fallen ones.
És a héber szó arra utal, hogy a bukottak.
So why does Satan do this?
Miért tette ezt Sátán?
Genesis 6 is Satan's answer to Genesis 3.
Egy Mózes 6, Sátán válasza egy Mózes 3-ra.
In Genesis 3 verse 15 you have the first prophecy about the coming of the Messiah.
Egy Mózes 3-ban látjuk az első mesiási proféciát az ő eljöveteléről.
But the first prophecy about the Messiah was not given to either Adam or Eve.
Not
given to Adam or Eve.
Ezt a proféciát igazán nem Ádám és Éva kapta. Hanem közvetlenül a Sátánnak volt intézve. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között. A te magod és az ő magja között. Ő széttapossa a te fejed és te a sarkát mardosod.
So now Satan knows that the descendant of the woman he tempted will someday come to defeat him.
És Sátán itt megtudja, hogy az a nő, akit, aki őt megkísértett, az jön és őt legyőzi valamilyen. Hogy? Annak a magja jön és legyőzi őt valahogy.
So what happens in Genesis 6, he's trying to corrupt the seed of Dumas so Messiah cannot arrive.
És avval próbálkozik egy Mózes 6-ban, hogy tönkretegye az asszony magját, hogy a messiás ne jöhessen el.
And he came very close to succeeding.
És nagyon közel jutott a céljához. Egyetlen egy vonal, vagy magvonal maradt tisztán, ez a Noé-nak a vonala.
So the flood destroyed all humanity except for the family of Noah.
Tehát az özönvíz elpusztította a teljes emberiséget Noé családján kívül.
And the angels that sinned through that intermarriage were are now confined in a place called Tartarus.
És azok az angyalok, akik ekkor vétkeztek, a Tartarus nevű helyre lettek száműzve, ez a Seholban található.
And Tartarus is a permanent place of confinement for fallen angels or demons.
És a Tartarus ez a ezeknek a gonosz angyaloknak az örökké való tartózkodási helye.
And that's the difference between the abyss and Tartarus.
Ez a különbség az abyss és a Tartarus között.
The abyss is a temporary place of confinement for fallen angels or demons.
Az abyss az egy időszakos tartózkodási hely a démonoknak.
And so sometimes the demons kept out of a person will be confined in the abyss but eventually released.
Démonok bekerülhetnek az abiszba, de idővel szabadon engedhetik őket.
The demons confined there now in Revelation chapter 9.
Jelenések 9-ben látunk ilyen démonokat.
And they'll be released as part of the tribulation judgments.
És az ő szabadon bocsátásuk része a nagy nyomorúság ítéleteinek.
In Revelation 20 verses 1-3.
És jelenések 20:1-6-ban.
Satan will be confined there as well for 1,000 years, but it says he will be released.
Sátán is bekerül ide, de 1000 év múlva szabadon lesz bocsátva.
But those in Tartarus will never be free to roam again.
De a Tartarusba megkötözött démonokat soha nem engedik többé szabadon.
Eventually they'll go from Tartarus to a great white throne judgment into the lake of fire.
A Tartarusból a nagy fehér trón ítélet elére kerülnek, és onnan pedig a tűznek tavába.
So he went down to Abraham's bosom and made this proclamation to those spirits on the other side.
Tehát lement az Ábrahám kebelére, de megtette ezt a bejelentést ezeknek az angyaloknak is.
The fact he was now in Abraham's bosom shows that the atonement had been accomplished.
Az, hogy ő ott volt az Ábrahám kebelén, az is mutatta, hogy az engesztelés megtörtént.
Satan's goal to avoid it failed.
És Sátán célja, hogy ezt megakadályozza, elbukott.
And and therefore they failed to carry out the corruption of the seed of the woman.
És nem sikerült neki az asszony magját korrumpálni, tönkretenni.
That's as much as the Bible tells us about what he did in that period of time.
ennyit tanít a Biblia arról, hogy mi történt ez alatt a három nap alatt vele.
I just leave with you because the Nephilim built the pyramids, such as.
Azt mondtad, hogy a Nephilimek avval ő biztos nem ért egyet, csak mondtad. Nem mondtad, hogy te egyet értesz vele, de ő viszont ebben nem.
Ez szinte biztos, hogy így van, hogy ezt nem emberek építették. És a másik dolog, and another thing, that I think that according to the Bible, the Book of Enoch is authentic. About that era.
Hogy az Enoch könyve az autentikus forrás lenne ebből az időszakból. The Book of Enoch is an authentic source from this.
But the Book of Enoch first of all was not written by Enoch.
Tehát az első dolog, amit az Enoch könyvéről tudni kell, hogy nem Enoch írta.
It's written in Greek, not Hebrew.
Görögül írták és nem héberül.
And the Book of Enoch is a collection of different books that were written about the second and first century BC.
Az Enoch könyve igazán könyvek gyűjteménye, amit az első második században írtak. BC. Tehát Krisztus előtt első vagy második században írtak.
It doesn't date back from the time of before the flood when Enoch lived.
Tehát egyáltalán nem megy vissza oda abba az időbe, amikor Enoch élt.
It was never part of the Hebrew Bible.
Soha nem volt része a héber írásoknak.
So it's a nice source for Jewish thinking, what they were thinking in the second and first century BC.
Egy kiváló forrása mindannak, hogy a zsidók hogyan gondolkoztak az első és második században Krisztus előtt.
In the same way, Joseph is a very good source for the history of the first century BC.
És ugyanígy, ahogy Józsefusz is kiváló forrása annak, hogy hogyan gondolkoztak a zsidók az első században Krisztus után.
But these are not inspired books, they're not books of scripture.
De ezek nem inspirált könyvek, ezek nem írások.
És azt, hogy Enoch elragadhatjuk ugyanúgy egy Mózesbe, az nyilván azért történt, mert szükség volt erre, hogy az embernek szerepe is van, a szerepe is van.
Mi a kérdés?
A nem látható világban.
Mi a kérdés?
Tehát azt, hogy gyakorlatilag kijelentető, meg én ezt igaz, hogy ezt nem magamtól találtam ki, hogy Enoch, ugye a tolk az apostolnak az előképe.
Mi a kérdés, bocsánat?
Ő indított el az örömvizet gyakorlatilag, mert az ő szerepére is szükség volt. Ezt beszéljük meg
utána, jó, majd, mert most kérdéseket szeretnénk kapni. Rendben, majd utána, jó, kérdéseket, ha valaki.
Nem héberül írodott, mert azt mondod, hogy görögül, én úgy tudtam, hogy az eredetileg héberül írodott.
You mentioned that the Book of Enoch was written Greek and not Hebrew.
Yeah, there's no Hebrew version of it, it's a Greek version.
Nincs héber verziója.
Enoch did not know Greek.
Igen, tessék.
Elhangzott, hogy Jézus után már nem nincs értelme, értelmetlen az állatok feláldozása, de közben azt is hallottuk, hogy nem most ugyan, de ugye az 1000 éves királyságon lesznek áldozatok.
Igen. We heard that after Jesus there is no more reason to offer animal sacrifice. To give animal sacrifice. But in the thousand-year kingdom, we know, yeah. The Messianic kingdom, we know that there are sacrifices.
There's no reason to offer a sacrifice for the atonement, was true.
Valóban az igaz, hogy az engesztelés szempontjából nincs már ok az áldozatra.
But in Acts chapter 21, Paul offers an offering, but was not an atonement offering.
A apostolok cselekedetei 21. fejezetében Pál is áldoz, de ez nem egy engesztelési áldozat.
But it was an offering that you make at the conclusion of a vow.
Ő például ott olyan áldozatot tett, ami egy eskünek volt a következménye.
Not all offerings are necessarily relevant to the atonement.
Tehát nem minden áldozat kapcsolódik szükségszerűen az engeszteléshez.
Now, in the kingdom there will be a temple, there will be a sacrificial system.
És a királyságban lesz templom és lesz áldozati rendszer.
It's not a reinauguration of the Mosaic system.
De ez nem az újra helyreállítása a mózesi rendszernek.
Because there are many differences between the Mosaic system and the kingdom system.
Sok különbség van a mózesi áldozati rendszer és a királyságnak az áldozati rendszere között.
And there's a good number of reasons why there will be a sacrificial system in the kingdom.
És sok jó oka van annak, hogy miért lesz áldozati rendszer a királyságban.
I'll just give you two or three of these.
Kettő vagy hármat neveznék most meg.
Now we, the Messiah, were told to do something physical.
Számunkra a Krisztus testének is adatott valami fizikai, amit meg kell tennünk.
To partake of the bread and the cup.
Ahogy vesszük a kenyeret és a kelyhet, a bort.
And why?
S miért?
To show forth his death.
Azért, hogy utaljunk erre, emlékezzünk az ő halálára.
For how long?
Meddig?
Until he come.
Addig, amíg el nem jön.
So the second coming, that ceremony will be terminated.
Ez a szertartás megszűnik a második eljövetellel.
In place of it, there'll be a sacrificial system as to serve as a remembrance of his death.
Ebben az esetben tehát az áldozati rendszerünk, ami nekünk van, az egy emlék az ő halálára. És a milléniumban egy ugyanilyen emlékező rendszer lesz, és ez Izrael népe számára lesz. Másodszor, mi mint hívők, még mindig követünk el bűnöket.
And so we deal with our sin by means of 1 John chapter 1 verse 9.
És mi hívők az 1 János 1:9 szerint járunk el a bűneinkkel.
If we confess our sins, he will forgive us our sins.
Ha mi megvalljuk azokat, ő megbocsátja azokat.
But for the people in the kingdom in the natural state, there'll be a sacrifice to restore that fellowship.
De azoknak az embereknek, akik fizikai állapotban élnek a királyságban, egy más rendszer lesz a helyreállásra. És egy kicsit hasonlóan, hogyha ma megtörünk egy közlekedési szabályt, vagy megszegünk egy közlekedési szabályt, akkor fizetnünk kell érte.
So for the people living in the kingdom, when they sin, they'll have to pay a fine, and the fine is often a sacrifice.
És a királyságban élő embereknek, akik fizikai testben élnek ott, nekük is valamit, egy kifizetési rendszere lesz a bűnök elkövetésének.
The third reason has to do with the fact that the kingdom will be a theocracy.
A fő oka ennek, hogy a királyság az teokrácia lesz.
And in a theocracy, to receive blessings, you need to be cleansed from ritual uncleanness.
És a teokráciában, hogy valaki áldást kapjon, ehhez a rituális megtisztulás szükséges.
So another purpose is to receive ritual cleansing from ritual uncleanness to receive the theocratic blessings of a theocracy.
Másik ok, hogy valaki a rituális tisztátalanságból rituálisan megtisztuljon, azért van szükség, hogy a teokráciának, a mesiási királyságnak az áldásait megkaphassa.
And also other reasons that you'll find in our magazine on the future temple.
És a magazinunkban, amiről van cikk az eljövendő templomról, még számos más okot is említünk.
Hogy gyakorlatilag ebben az esetben a megváltás azokra úgy nem lesz érvényes azokra az emberekre, akik a véleményből fognak élni, mint mondjuk ránk, akik megesztünk
változat. Ezt mondta. Azt mondta, hogy az áldozat, ezek az áldozatok, ezek nem érintik a megváltás kérdését. The question was, does it mean that salvation doesn't work for people in millennium?
Well, salvation was never by means of killing a sacrifice.
A megváltás az soha nem úgy történt, hogy megöltek egy áldozati állatot.
Salvation was always by grace through faith, apart from works.
A megváltás mindig hit által több van, kegyelemből.
It says Abraham believed God was reckoned for righteousness.
Abraham hit Istennek, és ez tulajdonított neki igazságot.
He was saved by faith, not by any work.
Hit által lett megváltva, nem cselekedetekből.
As a believer, when he dealt with the sin, he would offer a sacrifice.
De mint hívő, mikor bűnt követett el, akkor áldozott.
So people born in the kingdom will have to believe to receive salvation, that they don't just do a ritual.
A királyságban se az lesz, hogy valaki egy rituálit hajt végre, és akkor lesz üdvössége. Nem így működik.
But as Hebrews chapter 10 verse 4 says,
ahogy a héberek zsidókhoz írt levél 10:4 mondja,
it's speaking about the Day of Atonement sacrifice,
és az engesztelés napja áldozatáról beszél.
It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin.
Lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére elvegye a bűnt.
We have 5 minutes.
5 percünk van még. 1-2.
If I understood it correctly, this key of death right that Jesus hopes for the gift of death in case of believer?
Right. Tehát jól értettem, hogy ez a halál kulcsa, hogy ez azt jelenti, hogy most Jézusnál van a halál kulcsa, vagyis hívők esetében. És hogy sátánnál lenne a kulcs. Természetesen sátán képes nem hívők halálát okozni, de nem Isten akaratán kívül, vagy attól függetlenül.
So the days are determined by God.
The book of Job, it says, chapter 1, you can take the life of his children, you can take the life.
Nézd meg a Jobb könyvét, és látod, hogy mik lehetségesek. Tehát megmondja, hogy kit érinthet meg, és kit nem érinthet meg. Második fejezetben mondja, hogy hogy megsebesítheted a testét, de nem veheted el az életét. Igen?
Az lenne a kérdésem, hogy számomra ez egy érdekes kérdés. Ugye Efézus levélben van az, hogy Jézus felment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékot adott az embereknek. Ugyanaz, aki fölment, ugyanaz a személy, aki alá is szállt. Fölnek az alsó részei. Kik ezek a
foglyok?
Captive,
but
Ephesians 4, verses 8 to 10.
Ugye az Efézus 4, 8-tól 10-ig a versek. Amikor fölment a mennybe, Ábrahám keveléről, az összes foglyot magával vitte. Ábrahám keveléről, tehát Ábrahám kevele most üres.
And in Hebrews chapter 12,
és Zsidó 12-ben,
verses 22-24,
22-24-ben,
we read that the presence of the Old Testament saints are now in heaven, the souls.
Látjuk, hogy az ószövetségi szenteknek a helye most az a mennyben van.
We have time for one more question.
Még egy kérdésre lenne időnk.
If the person who got saved is constantly sinning, does God take away his life eventually?
Tehát, hogyha egy személy, aki hívő, de folyamatosan bűnben él, végül Isten elveszi az életét?
If a believer falls into a state of continuous unconfessed sin, God will discipline in three different ways.
Hogyha hívő, valaki hívő létére folyamatos, meg nem vallott bűnben él, akkor Isten három módon fegyelmezi.
This is 1 Corinthians 11.
Ez 1 Korintus 11-ben található.
Verses 28-30.
28-tól 30. versek.
These Corinthians were getting drunk at the Lord's table.
Ugye ezek a korintusiak, akik részegek lettek az Úr asztalánál.
For that reason some had become weak.
Ezért bizonyos ilyen korintusiak elgyengültek, elerőtlenedtek.
Some have become sick.
Betegek lettek.
Some are dead.
És meg is haltak néhányan.
As a result of that divine discipline.
Ez volt az isteni fegyelmezés.
Okay, here's your closing rabbi story till tomorrow.
És a befejező rabbinikus történet.
It's during the time of communism in Russia.
Ez a kommunizmus idején történt Oroszországban.
All the synagogues had been closed.
Az összes zsinagógát bezárták.
Except for the one showpiece they left open in Moscow.
Csak egy ilyen maradt meg látványosságnak Moszkvában.
Very few rabbis were left in Russia.
Nagyon kevés rabbi maradt Oroszországban.
The few rabbis that were left were followed by agents of the KGB.
És az a pár rabbi, aki még megmaradt, ezeket meg folyamatosan követték a KGB ügynökei.
This one agent was assigned to this one rabbi.
És egy ügynök volt kirendelve egy rabbihoz. És látja ez az ügynök, hogy a rabbi minden reggel ugyanazt csinálja.
He will leave his flat and go to Gorky Park.
Elhagyja a lakását és elmegy a Gorky Parkba.
He pulled out these strange documents of writings the agent did not recognize.
És valami furcsa iratokat vesz elő, és ezt az ügynök nem bírta azonosítani, hogy ez micsoda. Hogy ezt ott most memorizálja, vagy meg akarja tanulni, vagy miről van szó.
Satan thought maybe his offices in the Kremlin need to know about this.
De arra gondolt, hogy lehet, hogy a Kremlben az ő tisztjei szeretnének azért erről tudni. Úgyhogy oda megy és megkérdezi a rabbitól, hogy mik ezek a furcsa dokumentumok, amivel itt küzdesz. És a rabbi úgy válaszol, hogy ez modern héber, és próbálok megtanulni ezen a nyelven. És az ügynök azt mondja neki, hát rabbi, te már nagyon öreg vagy, miért akarsz még megtanulni most modern héberül? Én kérvényezek egy vízumot, hogy elhagyhassam Oroszországot.
And if they give me the extra visa, I want to move to Israel.
És ha megkapom ezt az extra vízumot, akkor Izraelben szeretnék.
Ja,
kiutazási vízumot, extra. Kiutazási vízumot, akkor Izraelbe szeretnék élni majd.
Is the language they speak in Israel?
Ezt a nyelvet beszélik ma Izraelben.
I want to be able to speak it when I get there.
És hát én is szeretnék tudni beszélni, ha ott megérkezem.
But the agent told the rabbi some bad news.
De az ügynök rossz híreket közölt a rabbival.
I already know from my offices in the Kremlin they're going to turn your request down.
Én már most tudom az én tiszteimtől, hogy a Kremlben hogy el fogják utasítani a te kérvényedet.
So now you will die here in Mother Russia.
Itt fogsz meghalni az orosz anyaföldön.
As you may as well stop trying to learn this new language.
Úgyhogy igazán fölhagyhatsz ezzel az új nyelvnek a megtanulásával.
Oh no, said the rabbi, I'm going to have to learn the language.
De a rabbi még mindig szeretné megtanulni a nyelvet.
If I die in Russia, I'll go to heaven.
Hogyha itt halok meg Oroszországban, akkor a mennybe kerülök.
They speak the same language in heaven.
És a mennybe is ugyanezt a nyelvet beszélik.
And so I want to speak it when I get to heaven.
Tehát szeretném tudni ezt a nyelvet, mire odaérek.
So the agent thought he'd be smart with the rabbi.
És az ügynök azt gondolta, hogy most ravasz lesz a rabbival.
But rabbi suppose you end up in hell.
De mi lesz veled, rabbi, hogyha netán a pokolba kerülsz?
That's no problem.
Az egyáltalán nem lesz probléma.
I already speak Russian.
Oroszul már beszélek. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Még további két nap lesznek rabbinikus történetek. Holnap 10-kor találkozunk. Azok a teológiai pontok, amiket az Arnold említett, mind a halállal, mind a eltemettetéssel és a feltámadással kapcsolatosan, a honlapon, az Ariel honlapján, a bibliatanítások.hu-n mind megtalálhatók írásos formában, és egyéb más tanításokat is találtok ott Arnoldtól közben, majdnem 1000 oldal terjedelemben, tehát hogyha ellátogattok oda. Bizonyos részeit ezeknek a tanításoknak is megtaláljátok írott formában. Köszönjük szépen a figyelmeteket! Shalom!
Shabbat shalom!
Shabbat shalom!